Hát azt kezdtük el nézni, hogy az imában, a Amidában milyen áldások vannak megváltással kapcsolatban, abból az apropóból, hogy most volt ugye vasárnap Tammuz 17, most elkezdődött a három gyászos hét, gyászoljuk a szentélyt, és várjuk a megváltást, és tulajdonképpen a múltkori alkalommal arra jutottunk, hogy lényegében igazából minden kérésünk valahol erre irányul. Sőt, van is egy ilyen kérés, ugye ezt a Rambán levélben, azt nem tudom, elmondtam-e, a Rambán levélben tudom, hogy elmondtam. A Rambán levélben volt egy ilyen kitétel, hogy távolíts el az ima közben minden evilági dolgot a szívedből, emlékeztek?
Ezt már nagyon sokszor beszéltük, igen.
És hogy lehetséges eltávolítani a szívéből evilági dolgokat, amikor az ima konkrétan kér evilági dolgokat? Na, erre emlékeztek-e? Szervusz!
Ez a három gyász. Ez a
Tisza B'Av előtti három hét, igen.
És az evilági dolgok is csak segítik azt, hogy a majd a következő világban jobb legyen, tehát azok csak eszközök.
Aha,
ha csak eszközként tekintünk rá.
Igen, igen. Ezt akartam mondani most, vagy most valami másikat akartam?
Ezt már mondtam többször.
Ezt már mondtam, lehet, ezt akartam.
Például a szép sármeszi ruháról is mondtad.
Igen.
Az is csak egy eszköz.
Igen, igen, igen. Itten ugye ezt nem magunknak kérjük ezeket a dolgokat. Ezt kérjük az örökkévalónak is. Ő neki a megnyilvánuljon a dicsőséges uralkodása. Tehát valójában látszódjanak a dolgok úgy, hogy ő irányítja azokat. Tehát menjenek rendben a dolgok. Ez lehet az ő kedvéért kérni. Lehet mit?
Egy könyvet.
Lehet kérni a mások kezéért is.
Ha volt a
62. oldal. De lényegében minden kérés erre irányul. Ezzel kapcsolatban van. Hányat vettünk eddig át? Ugye azt mondtuk, a második áldás halottak feltámasztása az már ezzel kapcsolatos valahol. Az egy. Jó, akkor ezek nem. Akkor az, hogy megváltás, ez igen, ez kettő. Gyógyulás, megélhetés, ez nem. Számbűzöttek előzések előtt, ez megint igen. Az összesen négy. Tehát már négy megvan a 11-ből. Nagyszerű. Akkor most következő a 63. oldal. Szervusz!
Hozok neked egy széket. Addig 62. oldal.
Itt van mögöttem egy szék.
Akkor onnan a széket. Még egy kicsit.
Szép. 63. oldalon. Akkor olvassuk, besúgók és gonosztevők. Ki akarja olvasni?
Olvasni olvasom, de nem tudom lefordítani.
Jó, akkor olvas. Tessék? Jó?
Itt az oldal
tetején. Aha.
Velem lássi ním el te hi Tikva, Vökol, Harisha, Kolega, Tovér,
Vökol. Igen, eddig akkor mit jelent? Málsini, milyen gyökbetűket láttok benne? Három gyökbetűje van általában egy héber szónak.
Mem, Lamed.
A Mem az például az nem.
Akkor Lamed.
Igen.
Lamed, Sinum.
Igen,
jelen.
Lashon. Igen, akkor a Málesinim azok kicsodák.
Lashon.
Hát most így a Lashon az nyelv.
Plegykálók.
Nyelvelők.
Szóval szerint.
Plegykálóknak nem lehet fordítani.
A rossz nyelvőjöknek
szoktam. Igen, igen. Plegykálók, rossz nyelvőjök. Igazából ez besúgok. Málesin, ez konkrétan a nyelvével, ez felad valakit. Érdekes, feladni az hogy van ugye héberül átadni.
Átadni vagy feladni?
Átad.
Jávér.
Valamit így átadni. De mondjuk a hagyományt átadni?
Limszorát.
Aha, akkor limszor, akkor hogy van átad?
Moszer.
Vagyis bemószerol.
Moszer,
tehát aki feladja vagy átadja igen, a hatóságoknak a többit, igen. Az moszerol, avagy ugyanez ilyesmi stílusú.
A majré is, nem majrézzel.
Ezt gondban mondtam, hogy a moszerol. Bemosszerolni az is zsidó eredetű szó, szóval nem tudtam, hogy miből ered.
Igen. Honnan vettük el?
Igen, és akkor mi van ezekkel a besúgókkal, hogy áltehi tikvá, ne legyen reményük. Miért ne legyen reményük? Biztos azért ne legyen reményük, mert ha az embernek van reménye, az nagyon energetizálja őt, és akkor nagyon hatékonyan tud valahogy működni, hogyha abban reménykedik, hogy valami jó gonosz tettet elkövethet, az is emeli az adrenalin szintjét, és ezzel növeli, gondolom, ez például lehetséges, hogy miért legyen reménye. Vagy nem tudom, igazából ez a remény összefüggésében azzal, hogy besúgó, ez egy kérdés, hogyha valakinek van egyéb észrevétel, hogy hogy függ össze a kettő, azt is megosztatja. Miért ne legyen reményük? Hogy még reményese legyen? Ez egy érdekes dolog, hogy ne legyen reményük. Következő, le kolarisá, keregatovéd. Mi az kolarisá, mi az rasá?
Gonosz minden.
Rasá?
Gonosz.
Minden gonosz, gonoszság, risá. Igen, gonoszság, a rasá az gonosz, risá az gonoszság. Keregá, mi az regá?
Pillanat.
Keregá, azonnal tovéd, vesszen el. Ez pedig ismerős lehet annak, aki már volt nagy ünnepeken, zsinagógában. Mert mit mondunk nagy ünnepeken? Hát, ha sikerül hátralapozni, és hát, ha oda jön, ez van írva. Amida új év napjára. Biztos Amida Jom Kipur napjára. Amida új év napjára. Kapa. Vidúj. Húlása. Uspizim. Jaj, nincs benne a Jom Kipur? Amida új év napján. De, várj, ez jó lesz. Jó lesz ez. Ez az, 370. Tartsátok közben ide, vagy a fehér könyvjelzőt ide betesszük. Akkor 370-re lapozunk. Egy nagyon érdekes dolog egyébként, most ezt most tanuljuk meg, most van a utolsó alkalom, amikor találkozunk, nagyon örülök, hogy szép szemben összegyűjtünk. Ebben a tanében, szerdán a Rávkeletivel találkoztok, mert különleges tanrend lesz, mert Rávkeleti tart egy előadást, és utána írtok dolgozatot, és utána van LPS, és el van ez az óra, én pedig elutazom Badacsony tanulmányba, de nem függ össze a kettő. Minden összefügg mindennel.
Nem lenne dolgozni.
Még
jó,
hogy mondtam nekem, hogy az interneten az volt, hogy előbb írtok dolgozatot, és utána lesz.
Igen, az interneten az
akkor volt. Akkor így lesz. Akkor így lesz. Akkor úgy lesz, hogy az interneten van.
Jó.
Az interneten van, én annyit tudok, hogy én nem leszek.
Én azért megkérdezem még a síjét, ha jön ma, hogy hogy ja. Lehet, vagy a Dóri.
Ez a Badacsony Tumaj zsidó időben, ez egész nyáron
lehet. De most van egy ilyen szervezett rész, és igazából nem azért megyek, mert megyek, hanem azért megyek, mert kísérem a feleségemet, aki Mezsiah. Mezsiah vigyáz a konyhába, hogy minden kóser legyen.
És te meg vigyázol rá, hogy vigyázzon?
Igen.
Neki vigyázz mindenkire.
Igen. És ez azt jelenti, hogy nem találkozunk már, lehet Rosh Hashanáig, vagy Jom Kipurig. Lehetséges. Akkor és akkor hogy fogtok imádkozni Rosh Hashanáig, vagy Jom Kipurban? Most megtanuljuk.
De mi addig ott lesztek?
Nem, egy nem, most van, ez volt Lati, most jön a nyári szünet.
De, de szeptemberben újra indul.
Lehet.
Még lehet, hogy
olyan. Tényleg, ez fontos.
A fűtőben lehet a szeptember elején újra.
Jó, akkor újra indul.
Mert még tök soká indul.
Mi egy hónap? Csak egy hónap szünet.
Na, akkor nézzünk meg. Ugye úgy van. Állj! Hogy kezdődik eleve az egész ünnepnapi történet? Hogyan imádkozunk egy ünnepnapon normálisan? Nagyon szépen megtanultam az ima rendjét. Az ima struktúráját. Három előtte, három utána és középen a kérések. A három előtte az a dicséret, a három utána az a hála, és középen pedig a kérések. És ünnepnapon vagy sebeszkor a középső kérések azok kikerülnek belőle, és bekerül a helyére csak az ünnepnappal kapcsolatos téma. Nem így van ez nagy ünnepeken, amikor kivétel van. Nagy ünnepeken a harmadik áldásba belekerül az egész szöveg. 369. oldalon, Atakadosu Simakadosu, Gdosimu, Hojan, Jaluha, Szela, te szent vagy, és a te neved szent, és a szentek minden téged is Szela, ez ugyanaz, mint hétköznap. És ezen a ponton azt szoktuk mondani, Baruchat Hashem, áldott vagy te örökké, olaké, lakados, szent Isten. Ezt szoktuk mondani, és ehelyett itt egy óriási megszakítás, és oldalakon keresztül van a szöveg. Igen. És ott jön az, ami, ami jön. Igazából ez már nem az. Ez itt a. Nem oldalon keresztül, egy oldal. De azért elég hosszú. És aztán a Barukatá Hashem, ha Meleh HaKadosh. És tudjátok, hogy nagy ünnepeken nem Él HaKadosh, hanem ha Meleh HaKadosh, vagy a király. A király, mi a különbség a király és a Isten között? Mi szempontunkból most így nagy ünnepek?
Hát az örökkévaló, így talán mindenható, és örökkévaló. Hát,
igaz, nem arról van szó, hogy nem igaz. Igaz az is, hogy király, és igaz az is, hogy Isten. És mégis a halakha az, ha ezt valaki elrontja, akár a megtérés 10 napjában, és véletlenül fölcseréli, akkor az egészet meg kell ismételnie. Az egész imád. Mintha csak valami butaságot mondva, pedig semmi butaságot nem mondott, mert igaz mind a kettő. De mégis itten ez egy fontos dolog, hogy itten nem Isten, hanem király. Miért?
Nem lehet, hogy itt a uralkodási aspektus van akkor kihangsúlyozva?
Igen, ez igen.
Mert abban az Isten, abban nem az van benne, hogy uralkodik fel. Hát a király az jobban kihangsúlyozza.
Az Isten az aspektus. Az, hogy mondjuk gondoskodik.
Nem, szerintem a király az jobban kihangsúlyozza.
Igazából, hogyha kiírnátok az imakönyvet, mit írnátok bele? Nagy ünnepeken. Nem királyt és nem Istent.
Hanem Salomot.
Nem Salomot. Nagy ünnepekről gondolkodjunk. Miről szól a nagy ünnep?
Megtérés.
Jó. Miért kell megtérni nagy ünnepeken? Új évkor?
Hát, hogy a jó, az élet nem jön meg ünnepet csinál.
Ez a... Akkor milyen szó illene ide
az öreg?
Na tessék, akkor mit kéne írni?
Bíró.
Pontosan? Annyira nem nehezet kérdeztem szerintem. De nagyon jó, köszönöm, nagyon szép volt a válasz.
Bíró?
Bíró, ezt kéne írni, de nem ez van ott.
Pont a Tórából a Dán kapcsán akarta egy részt, úgyhogy mégiscsak oda lyukadtunk ki a bírókhoz.
Ajjaj.
Ráéreztem.
Akkor miért nem mondtad?
Mindenki. Nem tudtam, hogy ide fogsz kikölni.
Pedig szerintem egyszerűt kérdeztem, de nem érthető?
De.
Új év? Újra az egészet. Legkedvenc új évi dósémat, hagyd mondjam el, nagyon rövid és szerintem nagyon hatásos. Ha nem tudod, hogy az elmúlt évben, tavaly ilyenkortól kezdve mostanáig hova fejlődtél, mit jutottál, mit értél el, akkor fölmerül a kérdés, hogy az legutóbbi évben vajon azt mivel töltötted? Ez ilyen elgondolkodtató meditáció, így Rosh Hashanah Elul hónap, Jom Kippur napjaira. Egy év alatt mit lehet elérni, és az alatt mégis mit értél el? Ha nem sokat, akkor valószínűleg a újévi imáknak az alaphangulatát azt fogod megadni, hogy hát ezt nagyon sajnálom, ezt nem így kellett volna, és nem a jövő évben ez jobban lesz. Ha pedig valamit sikerült összehozni, akkor meg lehet mondani, hogy hát kérem szépen, mint egy pályázatot benyújtom, következő évben is szeretnék aktívkodni, és erre kérek még egy évesét.
Keresztkérdés. Mi van akkor, hogyha valaki, mint én, csak mondjuk március végén csatlakozott, akkor az learányosítva kell nézni, nem? Tehát nem telt el az egész az év.
Nagyon jó!
De miért nincs, hogy akkor
csak most az...
Én sose tagadtam, hogy nem. De most ilyenkor nincs arányosítás, hogy akkor azt az időszakot nézzük, ha valaki...
Lehet róla szó. Lehet.
Vagy eleve akkor
nem én adom meg ezt, de...
Fél év hátrányból indul az ember.
Ne, lehet, persze lehet. Akkor majd jövőre lehet egy egész évnyit összehozni. Ja. Szóval ahelyett, hogy bírót mondunk, és ahelyett, hogy Istent mondanak, hát mondjuk, hogy király. Miért a király? Ez egy másik aspektus a nagy ünnepnek, hogy az által is, hogy megítél minket, és egyébként nem csak minket, az egész világot megítéli. Zsidókat, nem zsidókat egyaránt, amikor volt a fáraó, álmot látott a Nílusból, a hét tehén, sovány tehén, kövér József. Tehén, az is, József, igen, az is volt Rosh Hashanah akkor a hagyomány szerint. Mert az is akkor ítéltetik meg. Minden Rosh Hashanah akkor dől el, és ezért mondjuk azt, hogy nem bíró, hanem király, mert miben különbözik a király és az Isten? Abban, hogy a királynak a jelenléte az érezhető, az kézzel fogható. Az Isten az, aki hét mennyországon túl lehet messzire valahogyan valami üzenetet küldön neki. A király az, aki meg itt van, és hogyha azt mondja, hogy mint a Diktátor című filmben, akkor, akkor annak súlya van.
Ilyen humoros filmeket idézni.
Igen.
Azért is érezhető a királyát, hogy az uralkodik.
Abba volt király?
Diktátor.
Abban nem volt király.
Nem, csak diktátor.
Igen.
Hát ez
elég sajt. De
zsidó.
Zsidó, nem a nevéből, hogy Cohen.
Zsidó, igen.
Gondolom,
zsidó,
hogy...
Igen.
És héberül beszél a repülőgépen, és nem arabul.
Igen.
Szóval, hogy a király az nem vicc dolog, és egyébként érdekes, ez jelenti Rosh Hashanah ünnepen az örömöt. Mert ugye minden ünnep valahol öröm. És minek örülünk Rosh Hashanahkor, ha éppen megítéltetünk, és nem is biztos, hogy annyira jól. És majd 10 nap múlva Jom Kippurkor majd kicsit el súlyosabb a hangulat, hogy akkor már így a bocsánatkérésnek adjuk át a hangulatot, de Rosh Hashanah az egy nagy örömünnep, és nagy lakoma, meg minden. Minek örülünk? Annak, hogy az a része azért jó, hogy az örökké valónak a királysága azért úgy megnyilvánul, mint egy erőteljesebben ott van, hogy hasonlatként a Talmud, hogy a király a városban van. Itt van most a király köztünk, és érezhető a jelenléte, és ennek örülünk még akkor is, hogyha ez azzal jár, hogy esetleg hát megítél minket. És van még egy nagy dolog, amire hivatkozunk Rosh Hashanahkor, ezt megint csak el kell mondani, Rav Kerti mindig idézi ezt is a Derech Hashemból, hogyha esetleg véletlenül úgy jön ki a lépés, hogy hát nem olyan nagyon sok érdem gyűlt össze, hogy mire lehessen hivatkozni, akkor még mindig van egy utolsó utáni esély, amire lehet hivatkozni, hogy akkor tartson meg engem az örökkévaló, mert a saját jogomon, hanem mint egy a közösség jogán, és imádkozunk azért, hogy vezesse az egész világot az ő királyságának a megnyilvánulása felé, ami megint az a téma, amit elkezdtünk az imáknál, ez a végső megváltás felé vezesse a világot, és ebben szánjon nekünk egy szerepet, hogy ebben legyen szükség mi ránk, és akkor így majd, ha már a múltunk miatt nem is lehetne igazából sok létjogosultságunk, legalább a jövőnk miatt legyen.
Az igaz, hogyha valaki megbántja az embertársát, az örökké való nem bocsát meg, addig amíg bocsátott, nem kér?
Ez igaz, de ezt nem mondtam el a tesúvásra, lehet, hogy nem elfelejtettem ezt, de nem jutott ide a sok információ miatt, de jegyzetben azt hiszem beleírtam, hogy lehet csinálni egy trükköt.
Mi? Ki az igazi zsidó?
Természetes.
Már bocsánat.
Azt, hogy kell bocsánatot kérni. Ez nem bocsát meg. Ha kell megint.
Háromszor kell.
És harmadikra nem kell bocsánatot?
Nem, mind nem bocsát meg.
Nem bocsát meg. Akkor ő a hibás.
Akkor az aki van, hogy bocsát.
Akkor ő a hibás. Aki nem bocsát meg. Egy rendes zsidónak meg kell bocsátani. Ezt tanuljuk a gibonitáktól. Mert a gibonniták, ők nem voltak jó zsidók, ők igazából egyébként ők csináltak egy betérést, valószínűleg jó volt a betérésük, valószínűleg tényleg akarták lenni zsidók, de nem sikerült úgy internalizálniuk a vallásnak az üzeneteit, mert amikor volt valami balhés ügyük, valami összetűzés, akkor nagyon haragtartóak és nagyon bosszúállóak voltak, és akartak vérbosszút, Saul csinálta ennek valamit, és akkor akartak ugyanannyit megölni az ő családjából, mint állnak meg, tehát mindegy. Nagyon-nagyon álltak erre a témára, és a Dávid kell kérdezni, hogy ne tegyétek, és odaadni, hogy és a gibonitták ők nem lomibné iszraelém, hogy nem a zsidók közül valók, és akkor ebből tanuljuk, hogy ez nem egy zsidó tulajdonság.
Akármilyen gyűlre van szó?
Ez a bosszúállás, haragtartás, ez nem a mi szokásunk.
De akármilyen
gyűlre van
szó? Ha valakinek mégis ez, akkor az sajnos hát akkor a gibonitáknak a útvonalát követi, nem célszerű, nem tanácsos erre az útra.
És ha nem kérnek bocsánatot, akkor is meg kell bocsánatni?
Nem valószínű, hiszen a gibonitáknál pont arról volt szó, hogy bocsánatot kértek, de nem akartak, mert nekik nagyon fontos megcsinálni ezt a vérbosszút. És ez nem jelző. És a Rambamnál ugyanez van, hogy ez a három bocsánatkérés utáni átfordulás, ott is az van, hogy már bocsánatot kértek. Tehát ha ezekből a példákból indulok ki, akkor az a válasz, hogy nem.
Ja, van ez a vicc, a kor és a bűn, vagy a bocsánat.
Kis lakás? Nem, akkor bocsánat.
Vesz lakás? Na miért nem vesz? Akkor bocsánat.
Igen. Mi? Az lenne a kérdésem, hogy mi van akkor, hogyha én mondjuk egy szép dolgot mondok neked, mit tudom én, hogy milyen szép az inged.
Most sokkal érdekesebbeket mondok, mint a múlt alkalommal, amikor hülyeségeket beszéltem.
Nem. Egy
félreérthető dicséretet.
Nem, egy olyan dicséretet, mondjuk nem tudom, hogy neked van egy olyan nem szokás, olyan tulajdonságot, hogy mondjuk téged zavar, ha az öltözetedet dicsérik.
Ja.
És én ezt nem tudom.
Igen.
És én ezt szóval teszem, mondom neked, és te ezen megsértődsz, nekem akkor is bocsánatot kell kérnem, hogyha én ezt egy abszolút jó... Tehát sose tudhatom, hogy ki min fog megsértődni.
Igen. Nem azért kérsz bocsánatot, mert hogy... Tehát a bocsánatkérés nem azt jelenti, hogy ha te megint ugyanabban a szituációban lennél, ugyanabban a tudatlanságodban, hogy nem tudtad, hogy akkor is ezt csinálsz, nem arra kérsz bocsánatot. Arra kérsz bocsánatot, hogy akaratlanul megsértettél valakit. A másiknak fájdalmat okoztál, és nem akartál, és a bocsánatkérésed üzenete az, hogy te nem akarsz neki fájdalmat okozni, és ezt az üzenetet, ezt igen el kell juttatni.
Mi van, ha akarsz? De most komolyan. És csak azért kér valaki bocsánatot, mert megvan.
Mert már megbánta.
Nem, az mert meg van írva, hogy bocsánatot kell kérni.
De nem őszinte.
Nekem volt, na igen, nekem volt ilyen.
Jó, hogy nem őszinte a bocsánat.
Igen, pontosan. És akkor szintén nem őszintén rámondod, hogy megbocsánat.
Én erről olvastam, hogy ha nem őszinte a bocsánatkérés, akkor az nem a
semmi. Szerintem nem ugyanazt kérdezitek, nem? Mert hogy ő azt mondta, hogy akkor neki mit kell reagálnia. Te meg azt mondod, hogy ha ő nem kérte őszintén a bocsánat, ez két különnek tűnik nekem.
Értem, de hogyha most valami nem őszinte.
Ne, hát akkor... persze, természetes. Ha mit csinálunk valamit, az legyen őszinte. Akik itt ülnek, azok mind cádikok, jámból ezzel, azok őszintén csinálják a dolgokat, azt tudjuk. De ha hozzád oda jön valaki más, aki nem ül itt, vagy nem
de
tudom, és nem őszinte,
fogadja,
akkor...
Tudja, hogy nem őszinte a bocsánat kérés, akkor azt szerintem...
Igen, ez a probléma, amit a Dániel mondott.
De azért nem.
A nők ebben jobbak, vagy tudják.
Hát most a Jom Kipurkor valaki bocsánatot kell, ne haragudj, ha érkezve valamivel véletlenül megbántottak, és duzva vége egy görény volt. De most komolyan.
Akkor tételesen sorolja, hogy igaz ezért megbántás.
Akkor lehet, hogy megvan, hogy mi a megoldás. Hát, hogy azt kell csinálni, tudod mit? Megbocsátok. Minden, amit eddig csináltál, van
tőle. De tovább is
tőle. Hát akkor az akkor a tiszta lapot koszolja össze, és akkor mi van? Semmi. Akkor mi a különbség?
Azt nem tudom.
Saját maga alatt vágja a fát. Te neked nem kell ezzel problémáznod.
Csak rossz érzés, hogy tudom, hogy valaki ilyen kötelességből kér, mint az óvodában, vagy nem tudom, mikor fölöki az egyik gyerek
hát a másikat. Akkor tudod, mi a teendő ilyen esetben, sajnáld őt.
Igen.
Szegény, ennyi. Ennél többet nem tudsz tenni. Mit tudsz még tenni? Átprogramozod az agyát?
Nem.
Hát akkor meg nincs mi csinálni.
És mi van akkor, hogyha...
Nézd a jó oldalait, meg ilyesmi.
Mi van akkor, ha valaki mondjuk olyan dolgon sértődik meg, hogy mondjuk mondod neki, hogy ne haragudj, de ezt halálikusan nem így kellene csinálni, hanem amúgy, és ő nem azért sértődik meg, mert azt gondolja, hogy te rosszul mondtad, hanem te, hogy mondjam... Hogy te miért mondod ezt neki? Tehát, hogy tényleg, ha ő ezen megsértődik, vagy az, hogy azt mondod neki, hogy te olvashatnál már egy kis tórát, és ő ezen megsértődik, mondjuk egy zsidó ember, akkor is bocsánatot kell kérned.
Igen, ugyanaz, mint az előző pont, hogy nem az. Egyrészt az ilyen dolgok eleve nagyon veszélyesek, én ezeket nem ismerem mondani, hiába, hogy látom itt, ott, hogy lehetne szólni, de nincs kedvem, mert nincs hangulatom ezekhez a szituációkhoz, lehet, hogy hiba, lehet, hogy nem, de ezeket a konfliktusokat én inkább
igen,
nem
jó,
vállalom
akarsz,
fel.
És még neked kell utána bocsánatot
kérni. Igen, ezeket én inkább nem vállalom
fel. Tehát bármivel kapcsolatosan sértődik meg, mondjuk itt vagyunk.
De ha ilyennel kapcsolatosan én jobban tudom halakát, sajnos szerencsére én minden a tanul a halakát. Sajnos szerencsére észreveszem, hát ezt ő nem sem, mint ezt ő nem. De nem szólok be mindenkinek, mert tudom, hogy nem jól esik nekem, tudom, mert nekem sem jól esne.
De nincs egy felelősséget, hogy te sokkal többet tudsz, mint egy csomó
szerintem. De sajnos van, de nem tudom, mit csináljak vele. Nem tudok mit csinálni. Azt tudom mondani, hogy tanuljatok, mert az tök jó.
Akkor mondok egy életszerű példát. Itt van 10 férfi. Ugye annyi kell.
Most megsértődtem.
Az imához. És az egyik ők mondjuk új, és mondja Sie, vagy te, vagy Bráv Keleti, hogy mindenki jöjjön be az imára, és ő úgy érzi, hogy ez most neki még nem fér bele, ez a dolog, és hogy de jöjjön be, és ő ezen megsértődik, még akkor is bocsánatot kell tőle kérni.
Hogy jöjjön be.
De nem jön be, mert úgy érzi, hogy ő még neki ez...
Én kényszernek érzi.
Ja,
de ez nem megsértődés szerintem.
Ez egy probléma. Én is emlékszem, amikor én kényszernek éreztem.
Mikor én először itt voltam Purimkor, teljesen őszintén elmondani, mondtam az Ernőnek, hogy én még nem szeretnék bejönni imádkozni, így közösségben úgy érzem, hogy én rontanám a... lefele vinném a színvonalát a rólamnak. Úgyhogy elsőre nem...
Kivéve, hogyha te vagy a tizedik, mert
de
akkor fölfele
még. Nem, akkor sokan voltak, és mondta az Ernő, hogy semmi probléma. Ezért kérdezi, hogy mi van akkor, ha pont azon az emberen múlik a minnyen, és ő azt mondja, hogy ő...
Akkor értelmesen el kell kivárázni, és bocsánatot is. Miért ne várjál, hogy bocsánat ez neked? Nem rosszból csináltuk. Értelmesen el kell magyarázni. Azt mindig lehet mondani, hogy nekem nem állt szándékomban az, hogy neked fájdalmat okozzak, és ezért, ha mégis ezt tettem, akkor bocsánat, és tudd, hogy nem volt szándékos. És ez mindig mindenkinek jól esik, egy tuti formula.
És hogyha
ezzel valaki, nem lehet rosszat tartani.
És ha valaki figyelmezteti ezt a másikat, hogy megbántja, figyelmezteti, hogy hát ez...
Most megbántottál.
Oké, és aztán...
Igen, ez egy érdekes dolog. Hát nem nagyon lehet igazán egy bocsánat kérést kielőszakolni, de Orhot Szadikim könyvben van egy érdekes dolog. Azon úgy írja, hogy szintén Dávid királynál volt egy ilyen incidens, hogy Dávid királynál volt több felesége, több gyerekeiktől, és az egyik gyerek féltestvére megbántotta a másikat, és nem szólt hozzá egy szót sem, mert gyűlölte. Azt mondja, de ez egy gonosz ember volt. És látod, meg gonoszok csinálják így, hogy gyűlöli, és akkor nem szól hozzá egy szó se. Rendes ember mit csinál? Oda megy hozzá. Miért csináltad velem így és így? Ez így face to face mondani? Ez így csinálják a rendes emberek, face to face. Nem agresszíven, de érthetően. Esetleg teret adni a másiknak, hogy elmeráz, hogy esetleg talán valami félreértés volt.
De az ember igazán a tettében tudja bizonyítani, hogy tényleg megbánt azt a dolgot, nem az, hogy mondja, hogy bocsánat.
Igen.
Mert azt
nem
mondani mindent
lehet. Milyen tettél, hogy a tipikus példa a Rámban, mert ez a lopás. Elloptam 100 darab, bocsi, ugye megbocsátod?
És ha legközelebb nem lopjál, akkor tényleg nem bántad.
Nem legközelebb, nem, hanem most kell visszaadni.
Miért? Lomp! Megköltöttem.
De zsé?
Jön ki puróról, nem?
Hát, az csak úgy működik, ha vissza...
Nem 10 millió, de bocsi.
Azért mondja a pénzt. Mert a pénz azért visszaforgatható.
Én nem lopom.
Akkor jó.
Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy szerintem a megbánás is, meg a hála is elég szubjektív fogalmak, hogy kinek mi. Tehát mondjuk azt mondom, hogy te bocsánatot kérsz, akkor lehet, hogy az én mércém szerint, ha csak annyit mondasz, hogy bocs, akkor azt nem érzem úgy megbánásnak, de hát érted, mércém érzem. Szerint... Nem, ez most csak egy példa. Ez csak egy példa. Tehát mi van akkor, ha a te mércéd szerint te bocsánatot kértél, de a másik úgy érzi, hogy jó, megbántad, de ahogy kifejezte, az olyan flagma volt. Tehát, hogy érzem én, hogy megbántad, de ezt mondhatta volna szebben is.
Mi a kérdés?
Hát, hogy ilyenkor mi van? Tehát, hogyha te megbántottál engem, te ezt érzed őszintén, odaérzed, és azt mondod, hogy bocs.
De vannak olyan emberek, akik
akkor, ez a bocs. És ha ez nekem, ha az én mércém szerint
hát
ez nem...
Hát a Rámbámos izében az volt ez a háromszori bocsánat kérés, hogy bocsánatot kér, hogy... Tehát ott gyakorlatban én nekem az úgy jött, tehát hogy akkor tudom, hogy megbocsátott, hogy én például volt velem ilyen, hogy általában maximum kettőig jutok el ebben a háromig számolás, mert kettőig tényleg minden zsidó már megbocsát. De akkor tényleg akkor mondom, hogy bocsáss meg, ugye tényleg ez nem probléma, hogy ugye nincs semmi baj. Jó, oké, nincs semmi baj. Tehát ha már van egy visszajelzés, Már van egy feedback. Akkor vagyunk abban a kategóriában. Ha mondod, hogy bocs, és elszadok tovább, akkor már feedback nincs meg, akkor ez még nem az a, ja, tehát, még nem az a kategória.
Akkor nekem feedback kell, nem kell, hogy ne haragudj, én ezt egy picit kultúráltabban szeretném.
Ja, nem az mondom, hogy akkor valószínűleg akkor nem. Szóval nincs egy ilyen bocsot, nincsen kötelezettséged szerintem megbocsátani. Nem lehet megkérdezni a véleményed az ügyről. Mm-hmm. Az még egy ilyen félig megkezdett dolog. Ha majd befejeződik, akkor majd lesz miről akkor beszélni.
Nem nekem túl magas a mércém, ha jól értem.
Hát, így a Rambam egyszerű olvasatából nekem.
Majd mondjak már valamit, mert szerintem ez létező probléma, hogy vannak olyan emberek, akik neked bocs, az nem tudom, vért izzadnak, mire kinyörnek egy ilyet. Tehát nagyon sok ilyen ember igen. van. Ezért nem tudja azt, hogy ne haragudj, megbántottalak tényleg állni, és valami. Igen. Hanem egy bocs, az már neki...
Fú, ezért kérdezte, hogy mi van akkor, ha eltérő a mércé a bocsánat kérőnek, és a megbántottnak. Mi van akkor?
Igen, de ha ez...
Egyébként... Nyissa, már itt az imakönyv, itt van benne egy nagyon érdekes dolog, pont ott nyílt ki. 161. Ismeritek, olvastuk már, biztos, hogy olvastuk már az év során, csak akkor még senki nem nyílt ki, de Gábor mellett, hogy itt régóta van. István is. Ugye? Lefekvés előtt téma. Szoktátok mondani?
Beszéltem. Ugye?
Ezen nem megbocsátok mindenkinek.
Aki
megbocsátott és bosszantott. Ugye? Innen mohél, ők valami se híz végnét, akár fölharagított. Most se háták ennekdi, vagy védkezett ellen. Bénbe gufi, bénbe moni, bénbe kvodi. Akár fizikailag, akár anyagilag, akár a tiszteletemben. Bénbe kolás edi bármi, ami van nekem. Bénbe onesz, bénbe látszon, akár akaratán kívül, akár akaratán belül. Akár vénül, akár szándékosan, akár szóban, akár cselekedetben, akár ebben a Gilgulban, akár bármelyik korábbi Gilgulban, akár melyik életemben, még ha az előző életemben csinálta ellenem, akkor is megbocsátok mindenek, meg hol benadám, melóján és sumadám beszibati, senki ne büntettessék meg én miattam, mert hogyha valakire haragszunk, akkor az ellen sajnos van az égben egy ilyen mutogató angyal, hogy nézd, ő rá az Eszter haragszik, kapjon valamit! És van egy, és ez egy nagyon
rossz... De nyilván mindenkire mutogat valaki, nem egy angyal.
Igen, de
kivéve az ilyen tényleg szadikó. Van olyan, aki...
Érdemes ezeket a ezeket elsöpölni, és ezért is az Jom Kipurkor fontos, hogy ne legyen sok angyal itt a fejünk felett, aki ezeket...
Ennek van szerintem egy elég súlyos következménye. Mi van, ha valaki mizantróp, és úgy, ahogy van az egész emberiséget
utálja,
akkor...
akkor egy igen gyengéske angyalok osztogat.
De akkor minden
és mizantróp... És nem tud mindenkit olyan nagyon utálni.
Akkor minden mizantróp...
Az nagyon ügyinek kell lenni, hogy mindenkit úgy utálja.
De akkor minden mizantróp miatt minden emberre mutogatnak az angyalok.
Igen, mert nem segítenek neki kijönni a slabasztikából. Ja, az örökkévaló ezt figyelembe veszi, hogy ha egy embernek van fájdalma, ugye örökkévaló sajnos szerencsére irgalmas, és hát azzal az jár, hogyha valaki szerencsétlen, sajnálkozik, úgy érzi, hogy fáj, hogy nagyon megbántotta őt valaki.
De
akkor ő akarja, hogy ne legyen neki, van egy ájnára. Múlt heti szakaszból hadd mondjak egy érdekes dolgot, ugye? Mit mondotta? Balák mondta, hogy az egész környéket úgy föllegelik a zsidók, mint az ökör föllegeli a füvet?
Nem,
a mezőt. Minden itt körül tele van zsidókkal, szörnyű, és itt gyülekeznek, rossz nézni. Nem azt mondja, és itt ül velem szemben, újjósép mi muli. Nem azt mondja, hogy megtámad. Nem azt mondja, hogy félek tőlük, mert olyan erős seregük van, és le kell őket győzni. Nem bírom nézni, rossz nézni, sokan vannak, gazdagok, jól élnek, jól érzik magukat. Szörnyű, borzasztó, nem bírom.
Szörnyű, hogy valaki jól érzi meg.
Nem bírom nézni se. És az örökkévaló sajnos irgalmas, szerencsére irgalmas, attól függ, melyik oldalon vagyunk. És már ilyen dolog, ájnára, rossz szem. Ugye ezért is, amikor kérdezik valakit, hogy hány gyereke, vagy a vallásos világban nem sem sok gyerek van, akkor mondják, hogy 18 gyerekem van, bliá inára. Ne legyen áinál rá rajta, hogy ne legyen az áinál ilyen irítség, mert az irítség az így okoz valamilyen, az is ilyen vádolást. És igen, igen, olyasmi. És érdekes módon az találtak, hogy örökké van mondja, hogy hát mit csináljak. Itt a Balák itten nagyon szomorkodik, hogy a zsidók miatt, úgyhogy a zsidókat így meg kéne büntetnem elvileg, de nem nagyon szeretném megbüntetni a zsidókat, mert mégse kéne miatt. Mit lehetne tenni, mit lehetne tenni? Á, megvan! Megvan, mit lehet tenni. A Balák hívja a Bileámot. És a Bileám két dolgot csinál. A múlt heti szakaszban megnéztétek. A nagyobbik részében, az első része heti szakaszban megátkozta a zsidókat. Működött a... Nem, bocsánat. Megáldotta a zsidókat.
Meg akarta átkozni.
Meg akarta átkozni, de áldásodra. Működött az áldása?
Nem, mert úgy tetted fel a kérdést.
Nem. Nem, mert utána történt a baj?
Olyan jól artikulálsz, hogy lehet tudni a válaszokat.
Akkor jó.
Kedves vagy.
És utána mondta a Bileám, jó van, akkor nem sikerült, akkor következő próbálkozás. Akkor csábítsák el a moabita lánynők, a zsidó férfiakat, és akkor majd jól megbünteti őket az Istenük, mert vétkeztek. És lám, ez volt az örökkévalónak a nagy terve, feltételezhetően. Hogyha ez a Balák egy okos figura lett volna, akkor tisztelte volna a bölcseket, tanúság kell mindig tisztelni a bölcseket. Mert ki volt a Baláknak a bölcs, ki volt a rebéje a Baláknak? A Bileám, és kellett volna kérdezni, hogy mit tanácsolsz, mit tegyünk, mi legyen, mit csináljunk. És akkor Bileám azt mondta volna, egyszerű. Csábítsák el, nők, férfiak, és jól megkapják a büntetésüket, és te győzedelmeskedsz. Ennyi. És vége. De nem ezt csinálta, azt mondta, én okosabb vagyok, mint a rabbi. Én okosabb vagyok, mint a Bileám. Én tudom, mondja a Balák, akit te átkozol, az átkozott lesz. Akit te áldasz, az áldott lesz. Emlékeztek? Ezt mondta a múlt heti szakaszban. És azt mondta, én mondom meg, hogy te mit csinálj. Te átkozol. Nem tudsz? Akkor így, de át, úgy csinálod, és ezzel az örökkévaló meg a Baláknak az akaratossága során sikerült az örökkévalónak megmenteni a zsidókat, mert ugye a zsidóknak lett egy áldása, és az áldás védte őket, hogy ne érjen olyan nagyon őket az a csapás.
Hát de
az
24 ezer.
Képzeld el, hogy áldás nélkül, még sokkal nagyobb pusztítást tudott volna csinálni, csak az örökkévaló szereti a zsidókat, és ilyen módon bevédte őket.
Most a 24 ezer tanítványról?
Nem. Nem, a Balák heti szakasz. Ez a múlt heti szakasz.
Hát egy 24 ezer ember meghal.
De az a rabbiák hívénél is pont 24 ezer van.
Nagyon érdekes.
Hogy a 24 ezer tanítvány összen nem kezelte egymást.
Lehet, hogy az is van, volt valami gilgul.
Vagy lehet, hogy összekeverem, és
nem. Nem, de ha tényleg ugyanaz a szám, akkor az elég érdekes.
Igen, én ugyanis, hogy volt-e valami gilgulos magyarázat.
Tényleg.
Igen. De minden esetre... A lényeg, amit akartam mondani, hogy Ájnhára egy nem jó dolog, az örökkévaló akarta ezzel tompítani az Ájnhárát, hogy a Bileám áldott. Hát erre én így rájöttem a múlt héten, hogy a Hassam Szajfernak a magyarázata is valami ilyesmit mond. Ő azt mondta, hogy azért kellett előbb ez, hogy így áldás. Hogy ez így áldás volt. De hogy ez így csomó mindent megmagyaráz az múlt heti szakaszból szerintem. Na, szóval az Ájnhára az egy fontos dolog. Másik védekezés az Ájnhára ellen, az a cniút, ugye, személyesség, hogy?
Vörös fonal? Amit a kabala központban.
Aha. A cniút, az ilyen személyesség, hogy nem mutatni a dolgokat, és akkor nem lesz Ájnhára, nyilván. Amit nem mutogat az ember, arra nem irigykednek. És ez pedig a Tammuz 17-tel van kapcsolatban, ami tegnap volt. Ugye, hogy a azt mondja a Rási, Midrás nevében, hogy az első kőtáblák azok uralkodott rajtuk az Ájnhára. Nagy fanfár, nagy ünnepség keretében lettek átadva, és össze is lettek törve, mert ott volt az aranyborjú, és Tammuz 17-én törte össze Mózes a kőtáblákat, az első kőtáblákat. És a második az csendben lett átadva, és ezért az meg is maradt. Nem tudjuk hol. Na. Szóval, kell megbocsátani, igazából minden este mindenkinek megbocsátunk, úgyhogy igazából ami Jom Kipurkor van, elul hónapban van, az igazából az egy szimbolikus történet, mert már úgyis megbocsátottunk neki az éjszaka. Úgyhogy a haragot tartani aztán el nem szabad, ugye Tóra mondja, ne tarts haragot. Jó, de ettől függetlenül van egy ilyen dolog, hogy bocsánatot kell kérni, ha esetleg talán valaki mégis megszegte. És akkor bocsánatot kérek a Dánieltől, és mondja, hogy micsoda? Te azt feltételezed rólam, hogy én megszegem a Tórát, és haragot tartok ellened? Na, jó. Fog neked a kutyafüle megbocsátani.
Már ezzel megsértettél.
Így van.
Nem bocsánatot kérsz.
Így van. És akkor csak zárásképpen, mert letelt az idő, azt akartam igazából mutatni ebben a dologgal, hogy itt az áll, hogy ez az egész ez szól arról, hogy az örökkévaló király, és hogy milyen jó lesz majd az, amikor megnyilvánul az ő királysága. Uhén cadikim jirubészmahú. A cadikok fognak félni és örvendezni. 370-ig oldal már működés. Visárim jánozú. Az egyenesek fognak vigadni. A haszidim berinájagiru. Oké, héberül millió szó van az örömre. De olatta tikpacpia. Olatta tikpacpia. Igen. Olatta tikpacpia. Ugorja át a száját. A jogtiprás tartsa meg a száját.
Ugorja át a száját.
Kafáca zugrik. De kolhárisá. És ezt akartam nektek mutatni. De kolhárisá kuláke ásántik le. És minden gonoszság, mint a füst, illanjon el. Ki távír memselet zadomin hárec, mert el fogod távolítani a szándékos bűnözés uralkodását erről a világról. Ezt azért akartam mutatni, mert nagyon erős kapcsolatot érzek ezen áldás, és az az áldás között, amit akkor majd, hát szerdán nem, de majd valamikor egyszer fogok tanulni, ez a másik, hogy szűnjön meg minden gonoszság. 370. oldal. Rosh Hashanakor, Jom Kipurkor mindjárt el fogjátok mondani, és tök jó lesz. Új élet kezdünk tiszta lappal, és újra kezdünk megint tanulni, és csinálunk csüvét, és hasznosítunk mindent, amit itt.
De akkor meg van egy hónap belefúzni, nem?
Ja, hát elul hónap az erre a célra van, skaja.